Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal szól hozzánk Jób könyvéből, a könyv első fejezetének mind a 22 verséből. Helyet foglalva hallgassuk végig ezt a hosszabb szakaszt, ám engedjük, hogy szóljon hozzánk, hogy formáljon, hogy tanítson bennünket. Jób könyve első részéből így szól hozzánk Isten igéje. Élt Úz földjén egy Jób nevű ember. Fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született. 7000 jú, 3000 teve, 500 igás ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani, mindegyik a maga házában és a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek, igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fethetetlen és becsületes ember. Féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Megvan rá az oka, azért féli az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyet csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhák odakint szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sábaiak rájuk rontottak, és elvitték őket, a legényeket pedig kardérre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor érkezett egy másik, és így szólt. Tűz csapott le Istentől az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor ismét érkezett valaki, és így szólt. A káldeusok 3 csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték őket, a legényeket pedig kard érre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor érkezett egy másik, és így szólt. Fiaid és leányaid elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak. De hirtelen erős szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mesztelenül jöttem ki anyám méhéből, mesztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé a szavait a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és szólítsuk meg őt imádságban. Mennyei édesatyánk, megrendült szívvel halljuk a szavaidat a Jób könyve által. Megrendülve látjuk ennek az embernek összeomlott sorsát, és mégis megmaradó hitét és bizalmát. Urunk, segíts megértenünk most ezt a titkot. Könyörülj rajtunk, hiszen messze nem vagyunk úgy hitben, ahogy Jób volt. Mi sokkal kisebb veszteségekért lázadunk, kesergünk, vádaskodunk. Látod az elmúlt hetünket is. A bármi kis baj, akadályért milyen könnyen felháborodtunk, vagy éppen elkeseredtünk. Talán nem mertük kimondani, hogy téged okolunk, de a szívünk mélyén ott van a gyanú, a kesergés, hogy talán mégiscsak rosszul bánsz velünk, és nem úgy, ahogy mi azt szeretetteljesnek gondoljuk. Kérünk, atyánk, jöjj el közénk a te lelkeddel, add megértenünk igéd üzenetét, emeld fel a mi szívünket önmagadhoz, hogy lássunk téged, hogy megértsük akaratodat, hogy tudjunk téged újra imádni, vagy először imádni életünkben, ahogy Jób is tette ezt a legnagyobb mélységben is. Urunk, szeretnénk, ha te beszélnél velünk, hiszen emberi bölcselkedés, okoskodás nem segít rajtunk. De ha te igéd, az élő ige eljut a szív mélyére, akkor a teremtést visz végbe. Újat teremt, és a régi elmúlik, új jön létre. Szeretnénk így megújult értelemmel és megújult szívvel megérteni téged, és nem csak érteni, atyánk, hanem követni akaratodat, megismerve annak igazi magasságát, mélységét, szélességét és hosszúságát. Hadd lássunk téged lelki szemeinkkel, és hadd lássuk az ellenséget is, és hadd lássuk magunkat is annak, amik vagyunk, se többnek, se kevesebbnek. Így tesszük kezedbe hálaadásunkat, hiszen tudjuk, oly sok mindenért tartozunk köszönettel, hiszen körülvettél, megtartottál, erre a szent helyre, időre elsegítettél ma is, így köszönjük a mögöttünk levő hetet, mindazt, amiből élhettünk, amit megélhettünk, és kérünk, megválaszolatlan kérdéseinkre, te adj nekünk választ. Így köszönjük, hogy itt lehetünk, kicsik és nagyok, és így kérünk, hogy áld meg mind a gyerekek, mind a felnőttek életét, alkalmait, együttléteit. Hadd találkozzunk veled az élő Istennel, a te igéd és lelked által. Az Úr Jézusért kérünk, beszélj velünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 247. dicséretünk 5. versét énekeljük most. 247. 5. verszak így kezdődik. Szenteknek szentje vagy, ó Isten, s nincs hiba szent akaratodnak határozásiba. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Jób könyve első fejezetének 12. versében. Itt így olvassuk Isten üzenetét. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. és eltávozott a sátán az Úr elől. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Testvérek, arra világított rá ez az ige, hogy három akarat formálja a sorsunkat. Három akarat. Egy teljhatalmú, egy elkötelezett, majd kiderül, hogy milyen irányba elkötelezett, és egy választó akarat. És egész sorsunk alapvetően attól függ, hogy melyik akarat határozza meg az életünket, melyikhez igazítjuk a sorsunkat. A teljhatalmúhoz, az elkötelezetthez, vagy a választó akarathoz. Nem egyforma súllyal hatnak ezek, az univerzumban is hatnak akár, és a mi egész kicsi életünkben is, tehát nem egyforma súlyúak, de mindhárom súlyos befolyással bír e földi életutunkra. Az első Isten akarata, a második a sátán akarata, a fellázadt angyal fejedelemé, a harmadik az a saját akaratunk. És ha megismerjük mindhárma testvérek, és a kölcsönhatásukat, akkor tűrni tudók, hálásak és reményteljesek leszünk. Ez a nagyszerű üzenet, amit megértettem az igéből, és amit majd mindjárt felolvasok, hogy hogyan fogalmaz meg a mi hitvallásunk a Heidelbergi KT a 10. úrnapjára megfogalmazott tételeiben. Ha megismerjük tehát ezt a hármat és kölcsönhatásukat, akkor tűrni tudók, hálásak és reményteljesek leszünk, de ha nem értjük, félreértjük, rosszul magyarázzuk, illetve rossz irányba köteleződünk el mi magunk, mint emberek, akkor épp az ellenkezője lesz az életünk jellemzője, akkor türelmetlenek, hálátlanok és reménytelenek leszünk, és éljük az életünket egy titkolt vagy bevallott kesergésben. Hát adja az Úr, hogy tűrni tudók, hálásak és reményteljesek legyünk. Idézem tehát a KT-t, két kérdés felett fogalmazódott meg a 10. úrnapjához érkezve. Az első kérdés, ez egyébként a 27. a KT-n belül, micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenszerűen, hanem az ő atyai kezéből jön. Nem véletlenszerűen, hanem az ő atyai kezéből jön. A másik kérdés így szól. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Különösen megragadta a szívemet ez a záró mellékmondat. Minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Először a teljhatalmú akaratról szeretnék bizonyságot tenni, ahogy a Jób könyvében elénk tárul, hiszen a KT utal Jób történetére, miközben megfogalmazza az előbb hallott hitvallási tételeket. E teljhatalmú akarat az, az Istené, Atyánké, amely alkotta és fenntartja a világot. Ez azt jelenti, hogy neki senki és semmi nem parancsol. Nélküle senki és semmi meg sem mozdulhat. Félelmetes ezt hallani? Lehet, hogy az. Pedig csodálatos ez a kijelentés. Akkor félelmetes, és addig félelmetes, testvérek, amíg a mi akaratunk a rosszra elkötelezett akaratra hajlik, és a választó akarat, a mi akaratunk, a rosszat választja. Amíg tehát helyre nem áll az a rend, amit Isten megalkotott és felállított, addig csak félelmetesnek tűnik az ő mindenhatósága, és az, hogy igazán egyetlen mozdulat sem történik úgy, hogy ne tudna róla. Amikor az Úré lesz az ember, akkor elkezdi csodálni és imádni ezt a hatalmas teremtő és gondviselő Istent. Kérdés tehát, milyen akaratnak engedve élsz? Tudva vagy tudatlanul? Kinek az akaratát cselekszed, akár szándékos döntéseiddel, akár úgy, hogy sodor valaki másnak az akarata? Egyszerű példákra hadd utaljak még, először Isten teljhatalmát egy picit elemezve, lehetetlen körül írni, csak úgy eszembe jutottak a hóvirágok. Milyen egyszerű, csodálatos kis teremtmények. Amikor a tél közeledik, valami ellenállhatatlan erővel előbújnak. Ebben is ott van Isten ellenállhatatlan akarata. Ő úgy akarta, hogy a hóvirág a tavasz hírnökeként ellenállhatatlan erővel előbújjon. Nem kérdez senkit, nem egyeztet senkivel, nem érdekli senki véleménye. A hóvirág kiemelkedik a földből, és gyönyörködteti a szemet, és reménységgel tölti el a szívünket. Közeledik a tavasz. Ha egy kicsit pillanat az állatokra nézünk, ugyanezt látjuk. Ellenállhatatlan erővel vezetik őket az ösztöneik, és élnek általuk. Látszólag hozzájuk vannak kötve, de az életük függ tőlük. És él és működik a rend. Ellenállhatatlan erővel vezeti őket az a beléjük teremtett, megtervezett rendszer, amit mi egyszerűen ösztönöknek nevezük. Hát ugye eszembe jut óhatatlanul a saját kis kutyusunk, és mindig olyan számomra, hogy a mosolyt keltő, amikor látom, hogy megyünk vele valahova, sétálunk, és a közelben van egy másik kutya, hát valami elemi erővel próbálnak azért kommunikálni. A miénk nagyon fegyelmezett, ezt bátran mondhatom, de sok kutya aztán majd eltépi a pórászt, csak azért, hogy egy pillanatra oda mehessen. Igazán nem akar semmi más, csak megszagolni, és örülni, vagy éppen morogni annak a másik kutyának. De a csillagok világában még inkább látjuk az ellenállhatatlan, csodálatos rendet és akaratot, amely ott van a természet és a csillagok világának a hátterében. Isten kimondhatatlanul csodálatos, teljhatalmú akarata hozta létre. Most láttam egy kis beszámoló tanulmányt a holdunkról, én eddig nem is tudtam, hogy mennyire rendkívüli. Például rendkívüli nagy. Általában ritka, hogy egy bolygónak ekkora holdja legyen, mint a miénk. És az, hogy ilyen nagy, ez óriási segítség a Föld számára. A Föld dőlésszögét tartja, enélkül nem volnának ugye évszakaink, egészen más volna az időjárásunk. Az árapályt szabályozza, még a női természet ciklusát is befolyásolja. És ami egészen új volt, hogy ténylegesen ezzel a nagy holddal Isten minket rengeteg mindentől megvéd. A hold magához vonz. A tömeg vonzásával, amiről múlt vasárnap is igyekeztem pár szót szólni példaképpen, a tömeg vonzásával rengeteg mindent eltérít, ami ide jönne a Földre, és nekünk árthatna. És azt mondja a hitvallás, nem véletlenszerűen, hanem nagyon tudatos terv szerint. Akkora például a holdunk, amekkora, ott kering, ahol kering, és véd minket a maga csodálatos létével. Isten kimondhatatlanul csodálatos, teljhatalmú, gondviselő akarata vesz körül bennünket. Ebből élünk, akár hiszünk benne, akár nem. És azért olyan jó, amikor hall az ember egy-egy hitvalló valakit, aki egy különös helyzetbe kerül, és veszi a bátorságot és a hitét, hogy meg is vallja. Én mindenféle összeesküvés elmélet ellenére hiszem és vallom, hogy például 1969. július 20-án Neil Armstrong űrhajós valóban a Holdon olvasta fel a 8. Zsoltárt. Hát meg kell jegyezni, hogy úgy tudom szüleimtől, hogy ezt mondjuk a keleti blogban nem engedték leadni a tévében és a rádióban, de a világ többi pontján mindenki hallhatta élőben, és most hadd olvassam el, nem olyan hosszú. Gondoljátok végig, amikor egy ember ezt a Holdról olvassa be, mint első üzenetet, amit a Földre küld. Ó, Urunk, mi Urunk, mély felséges a te neved az egész Földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, urrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Ott látni az univerzumot a Holdról és a Földet, és megvallani Isten teljhatalmú, gondviselő akaratát, amely létrehozta és nekünk ajándékozta embereknek mindezt a csodát. És tudjátok, testvérek, ha megismerjük ezt a teljhatalmú őrző akaratot, erőt ad nekünk. Erőt ad nekünk a legnehezebb percekben, órákban és napokban is. És itt a legmegrázóbb és legjobb példa Jób története a Bibliában. Hiszen percek leforgása alatt kell végighallgatnia, hogy minden elveszett. És a legszörnyűbbet is végül, hogy 10 gyermeke egyszerre meghalt. És mégsem omlik össze. Mégsem omlik össze, mert Isten teljhatalmú őrző akaratába vetett hite erőt ad neki. Ez az akarat és ennek megismerése teszi hálássá az emberi szívet. Ezáltal tudjuk a szívünkbe vésni és élni által, amit Pál így ír a Filippi 4-ben. Semmi felől ne aggódjatok, hanem könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok föl kéréseiteket az Isten előtt. Semmiért se, mondja az Isten igéje. Azért semmiért se, mert még a sátán is kemény falba, áthatolhatatlan falba ütközik. Erről szól a mai alapigénk. Amikor Isten szól, és így lesz. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. Áthatolhatatlan falba ütközik a sátáni szándék, a gyilkos indulat. És Jobbnak a legyőzhetetlen akaratba vetett hite reménységének forrásává lesz. És tudjuk, ha végigolvassuk az egész könyvet, hogy a reménysége nem szégyenül meg. Meggyógyul, helyreáll a házassága, és újra kap 10 gyermeket az Úrtól, és a gazdasága is újra növekedni, bővülni kezd. Miért ad erőt tűrésre Jobbnak Isten ellenállhatatlan akarata? Miért teszi hálássá? Miért nem fordul Istennel szemben? Miért ad reményt neki, és neked, és nekem? Mindig minden körülmények között? Miért tudja ezt megtenni az Isten akarata? Azért, testvérek, mert jó. Mert színtisztán jó akarat. Istennek nincs rossz akarata. Én tudom, szinte hallom, hogy zakatolhatnak bennetek kérdések. Hogy akkor ezt most hogy értsük a konkrét helyzetben? Hát az egész gazdasága tönkre megy, minden állata és embere elvész. 10 szeretett gyermeke meghal. És mégis ezt lehet mondani? Igen, testvérek, ezt lehet, és csak ezt lehet. Ha megismerjük őt, hogy Isten akarata jó, Istennek nincs rossz akarata. Ebben a történetben is magát, a veszteséget messze nem Isten találja ki, nem az ő gondolata és terve, sátáni ez az ötlet. Isten valamiért megengedi, de pontosan meghúzza a határt. Eddig és egy tapottat sem mehetsz tovább. És ezt tudod, hogy a te életedben is pont így van. Isten teljhatalmú akarata mindig, minden helyzetben meghúzta a múltadban, és meghúzza a jövődben is a határt. A bántás, a rossz, a veszteség, a betegség eddig mehet, és egy tapottat sem tovább. Ez a mi hitünk, testvérek. És abban gyökerezik, amiben Jóbé is, hogy bár sok mindent nem értett, sok mindenre ott akkor nyilván nem volt válasza, utána az egész könyv ugye arról szól, hogy vívódik a barátaival, akik próbálják megmagyarázni neki jobbról balról, hogy mi történt. És Jób érzi, hogy nem értitek. Nem értitek az Istent. Őt kéne megérteni. És a végén Jóbnak ad igazat, a hatalmas. És rehabilitálja. És meggyógyítja. És megvigasztalja. De Jób végig hiszi, hogy jó az Isten, hogy az Istennek nincs rossz akarata. Erről beszél Pál apostol is, hadd idézzem a Róma 12-t. Erről mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. És tudjátok, mi az Isten jó akarata? Hogy foglalja össze ezt megint csak Pál az 1 Tesszalonika 4-ben? Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. A megszentelődésünk az ő akarata, amiben nincs semmi rossz. Semmi rossz nincsen benne. Gondoljátok majd egyszer végig. Az az ő célja, hogy megszenteljen minket. És ebben semmi, de semmi rossz nincsen. Hát a legklasszikusabb példát hadd hozzam, mondjuk a Dávid szobor kifaragását. A szobrász, a művész mit csinált? Egy sziklát faragott 1000 darabra. Mennyi mindent levésett róla. És ott maradt Dávid a gyönyörű szobor. Aki láthatta, én egyszer láthattam már életemben, nem felejti el az ember tényleg. Annyira szép. És mit csinált a szobrász? Lefaragta róla a fölösleges sziklát. Isten akarata a megszentelődésünk. Hogy tisztítson, hogy megszenteljen, hogy azt faragja le, ami fölösleges, ami árt, vagy ami egyszerűen haszontalan. A megszentelődésben nincs semmi rossz, és ez az Isten akarata. Mi persze még ezt is meg tudjuk rontani törvényeskedésünkkel, amikor magunknak alkotunk szabályokat, és mindazt, amiről azt véljük, hogy ettől kedvesebbek leszünk Istennek, sok örömünk elvész ezzel, de ez már a mi bűnünk. Ami a lélektől van, az ige által, az tisztán jó. Úgy, ahogy Jézus imádkozik, értünk a főpap imájában, a János 17-ben. Atyám, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Az a dolgunk tehát, testvérek, hogy áldjuk és magasztaljuk Isten teljhatalmú akaratát, ami színtiszta jóságból ered. áldjuk és magasztaljuk az ő teljhatalmú, szerető akaratát. Ez már a mi akarati döntésünk. Hogy magasztalod-e őt, az a te döntésed. Hogy áldod-e őt, ahogy Jób tette, az már Jób döntése volt. Jób akaratán múlott. Az Úr adta, az Úr elvette, mégis áldott legyen az Úr neve. Nézzünk most egy kicsit a második akaratra, amiről azt mondtam, hogy elkötelezett akarat. Ez lehetne jó is, és éppen ez benne a hamisság. A sátán akarata elkötelezett akarat. Méghozzá úgy adja elő, mintha az övé lenne a jobb. Mintha az ő ötletei és ajánlatai volnának kívánatosabbak, hasznosabbak a számunkra. Nem véletlen, hogy a világosság angyalának adja ki magát, hiszen az is volt az ő bukása és lázadása előtt. Itt a Jób könyvében még látjuk, hogy egyelőre szabadon oda mehet Isten színe elé, de később az Úr Jézus már elmondja, hogy látta, amikor a sátán kivettetett a mennyből. És az Új Szövetség alapján tudjuk, hogy a pokol neki és az ő angyalainak készült. De a sátánnak éppen az a szörnyű hamissága, hogy tetszetősen tudja kínálni a portékáját. Számtalan ajánlata volt az embernek. A világosság angyalának adva ki magát, ahogy Pál az 2 Korintus 11-ben írja. Mi volt az első ajánlat? Ti is tudjátok. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát ez nem nagyszerű. Micsoda lehetőség, micsoda kihívás. Hallgassatok rám, és olyanok lesztek, mint az Isten. Mi ebben a rossz? Első ránézése semmi. Egy magasztos cél, amit megfogalmaz. És közben tönkretesz, és magához láncol, és kározatba akar rántani. Másik helyen olvassuk az 1 Krónika 21-ben, a sátán Izraelre támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Mi ebben a rossz népszámlálás? Az baj. A pusztai vándorlás elején és végén is Isten maga rendelte el, hogy tartsanak népszámlálást Mózesék. Akkor miért volt baj a Dávidé? Azért, mert a Dávidféle népszámlás mögött az az ördögi lelkület állt, ami nagyra vágyás, hatalomvágy és telhetetlenség. És ezek mögött mindig sátáni akarat húzódik meg, és mindig pusztítást, vért és szenvedést okoz, és okozott a történelemben, és okoz kicsiben a mi életünkben. Nagyra vágyás, hatalomvágy, telhetetlenség. A sátán rövid távon mindezekkel jóval kecsegtet, jóra bíztat, de hosszú távon mindig rombol. Akár gyógyít is, de szörnyű mellékhatásokkal teszi. Ezért van annyi kuruzsló a világban, ezért vannak annyian, akik ezoterikus és okkult módszereket alkalmazva próbálnak úgymond segíteni. És közben nem szólnak, mert nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni a mellékhatások szörnyűségeiről. Amikor hazudik, mondja Jézus a sátánról, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Péter hozzáteszi, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyelhetne el. Gondoljátok végig, testvérek, Jobhoz visszatérve, aki Jób életét látta, nem örülni kellett volna mindenkinek. Egy valóban becsületes ember, aki nagyon szereti a családját, aki féltő imádsággal hordozza a gyermekeit, áldozatot mutat be értük, ha netán gondolatban vétenének Isten ellen. Sehol nem olvassuk, hogy bárkin keresztül gázolva lett volna gazdaggá. Szeretik, tisztelik. Az akkori közép-keletnek a legtekintélyesebb, elismert, becsületes embere. Mindenkinek örülnie kellene Jób életét látva, de a sátán nem örül. A sátán a vesztélyre tör. Mert embergyilkos volt kezdettől fogva, ahogy olvassuk a János 8-ban. Nincs benne jó indulat. Nincs jó akarata. Elkötelezett az akarata. Elkötelezett az akarata a pusztításra, testvérek. Bibliolvasási rendünk szerint olvassuk ugye a Márk 5-öt ma, remélem olvastátok, vagy majd fogjátok. A gadarai ördöngőst, olvassátok el. Na, ő egy olyan szerencsétlen ember, aki kiszolgáltatta az akaratát a sátánnak. Mit tesz az magával, mit tesz a környezetével. De hála az Úrnak, szabadítást kap. És erről szólok még mindjárt, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. De ahol a sátáni akaratnak engednek teret, ott minden pusztul, pusztulásnak indul. Maga is pusztítóvá lesz az ilyen ember, mint ez a gadarai, vagy éppen maga megy tönkre testileg, lelkileg, idegrendszeri szempontból, minden tekintetben tönkre megy. Mert ez a sátán célja, hogy tönkre tegyen. Ezért óv bennünket Isten annyira egyértelműen, például az 5 Mózes 18-ban. Ne keveredj kapcsolatba semmilyen szinten ő vele. Három nagy területet mond a Biblia. Semmilyen szinten ne jósolj és jósoltass. Semmilyen okból ne védj igénybe varázslást. Olyan fajta természetgyógyászatot, ami mögött okkult erők vannak. Kuruzslást, csonkkovácsot és ki tudja mi mindent, ami van a világban. Ne vedd igénybe a sátán erejét, mert az akaratodnak cselekvőjévé tesz téged. Cselekedni fogod, amit ő akar. És ez az a mellékhatás, ami iszonyatos. És ezért óv Isten a harmadik területtől is, hogy ne menjünk pogány vallásokba. Ne vegyünk részt szertartásokon. Mert a sátáni akarat útjára lépünk. És ugyanakkor ezért beszél Isten igéje olyan világosan a szabadításról és a szabadítóról. Mert Isten teljhatalmú akarata a ti megszentelődésetek. Isten teljhatalmú akarata, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete legyen. Isten teljhatalmú igéje mondja ki, hogyha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És ezért bíztat minket az 1 Mózes 4 és a Jakab 4 is a következőképpen. A bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És így érkezünk el a saját akaratunkhoz, testvérek. A saját akaratunk, amiről azt értettem meg a mai igénk alapján, hogy egy választó akarat. Nem egyszerűen szabad akarat. Ezt nagyon sokan félreértik, és tudom, hogy lelkészek és teológusok is szeretik hangoztatni, és gyülekezeti tagok, hogy így a szabad akaratunk, meg úgy. Testvérek, nekünk a hétköznapi gyakorlati életünkben megmaradt a szabad akaratunk, de lelki értelemben, vagyis az üdvösségünkre nézve nincs szabad akaratunk. Csupán választó akaratunk van. Választhatunk, amikor Isten megadja és elkészíti. Úgy, hogy olvassuk az 5 Mózes 30-ban, eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet. És itt van az a perc, amikor erről hallunk és hallhatunk, hogy kimondjuk, Uram, könyörülj rajtam, én eddig azt hittem, hogy akkor térek meg, amikor gondolom. Eddig azt hittem, hogy én döntök. És kezdem megérteni, hogy én csak akkor dönthetek, akkor választhatok, amikor eljön a választás napja. Hát tudjátok, közéleti szempontból is nem akármikor lehet választani. Én sem választhatom akármikor az Istent. Nem dönthetek akármikor, hogy na most majd megtérek. Isten különös kegyelmi ajándéka, amikor eljönnek azok a pillanatok, hogy választhatsz. Jobb könyvében éppen itt olvasjuk a 33. részben. Kétszer-háromszor is megteszi ezt az Úr az emberrel. Megteszi többször veled, de nem akárhányszor. Erről tanít az ige, hogy a mi akaratunk, az választó akarat, amikor elkészítetik a pillanat, amikor megértheted, hogy igen, rászorulsz mindenestől az Isten kegyelmére, az ő megbocsátó szeretetére. Amikor végre egyszer kimondod, hogy rászorult vagyok, Uram, egy nagyon érdekes megfogalmazást hallottam, anonim alkoholisták körében hangzott el ez a beszélgetés. Tudjátok, olyan körök szoktak ezek lenni, ahol elmondják őszintén az emberek, hogy küzdenek az alkohollal, és volt egy férfi, aki az egyik ilyen körben nagyon próbálta bizonygatni, hogy a többieknek, hogy higgyétek el, hogy én már nem vagyok alkoholista. És akkor megszólalt egy bölcs, idősebb hívő férfi, és azt mondta, hogy testvér, te alkoholista vagy, te alkoholista maradsz. Ne azt hajtogasd, hogy nem vagy alkoholista, hanem azt kérd, hogy ma, aztán holnap újra, aztán holnap után megint az Isten járasson téged szabadságban. Értitek a különbséget? Amíg én azt hajtogatom, hogy az én akaratom, én már döntöttem, én, addig minden esélyem megvan a visszazuhanásra. De amikor kimondom, hogy Uram, nekem nincs másom, csak egy választó akaratom, hogy választhassam, amikor jössz, választhassam a kezedet, választhassam az ölelésedet, választhassam az erődet. Hadd válasszam, Uram, nap, mint nap, de én holnap ugyanaz a nyomorult ember maradok, leszek, aki ma vagyok, és holnap után ugyanaz a nyomorult ember leszek. Ha alkoholista, akkor alkoholista, de hadd mondjak személyes példát. És bocsánat, hogy most az első az éppen az a gyerekkori lopás, amit már talán mondtam, de most ez jutott eszembe. Testvérek, amikor gyerekkoromban elloptam a barátom kis autóját, én ott tolvajjá lettem. Én tolvaj vagyok. Senki nem mondhatja, hogy én nem vagyok tolvaj. Hát elkövettem, amikor parázna módon néztem egy nőre. Akkor én paráznává lettem. Senki nem mondhatja, hogy nem vagyok parázna. Én most magamról beszélek, én parázna vagyok. De az Úr kegyelmébe kapaszkodom. Ma, aztán holnap megint szeretnék. És holnap után megint. Értitek? Itt jön a nagy kérdés, hogy mit gondolunk a saját akaratunkról. Azt gondoljuk, hogy na, én most már eldöntöttem, én nem leszek többé tolvaj. Én nem leszek parázna, én nem leszek ez, én nem leszek az. Ne ezt mondogasd. Hanem, hogy hiszel a teljhatalmú akarat erejében. A Jézus Krisztus akaratának erejében. Az Isten akaratának erejében. És bátran vállalt föl, ha alkoholista vagy, alkoholista vagy, és maradsz. Ha tolvaj, tolvaj. Ha parázna, parázna. De egy életen át tart az ő hűsége, egy életen át tart az ő szabadítása, egy életen át nap mint nap igénybe veheted, és vedd igénybe az ő szeretetét, és vedd igénybe az ő szabadítását, vedd igénybe az ő akaratát, az ő jó akaratát, amelynek mi a célja, mi az Isten akarata? A ti megszentelődésetek, az én megszentelődésem. Ez az Isten akarata. Ezt vegyük igénybe nap mint nap. Erre hagyatkozzunk. És ha kell, úgymond ezzel dicsekedjünk. De hát így értjük meg, hogy miért mondja Pál, hogy aki dicsekszik, az az Úrral dicsekedjék. Ne a saját akaratával, meg a saját megtérésével, meg a saját hitével, meg nem tudom mi mindenével. Hanem azzal, hogy az Úr tegnap is megsegített, és holnap is megfog. Hiszem és vallom. Tegnap is bűnbocsánatából éltem, ma is abból fogok, és holnap is. És lehet így élni, és lehet úgy járni, hogy nap mint nap ráhagyatkozunk az ő teljhatalmú, szerető akaratára, szabadító erejére, bűnbocsátó kegyelmére. Mindez kijelentette nekünk az élő igében, és az ige él és hat és munkálkodik. Ma a Biblia vasárnapja van, ma a perseit úgy fogalmazzuk meg, úgy adjuk, hogy ezzel a Biblia terjesztését, Isten igéjének a terjesztését támogatjuk. Így olvassuk, így írja Péter, hogy romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó ígéje által. Jakab így fogalmaz, az ő akarata szült minket, az igazság ígéje által. Akkor bejut a szívedbe, és ott neked mondja most már egészen személyesen, hogy tényleg ne félj, ne félj. Az Úr megváltott téged. Elhívott téged. És megígéri, hogy megtart téged. Az ő teljhatalmú akarata. Az ő teljhatalmú akarata. Hál legyen neki. Hál legyen neki. Ebből élhetünk. Erre támaszkodhatunk. Ezzel dicsekedhetünk, és dicsekedjünk is így, hogy az Úr akaratából élek, pedig, ha kell, elmondom, hogy kinek mit. Alkoholista, hazug, tolvaj, csaló, parázna, irigy. Mik vagyunk mi magunkban? Nyomorult, elesett emberek. De az Úr megváltottjai. Választások nincsenek minden évben, és ezzel sem befejezem. Bizony, a mi választó akaratunk elé Isten készít alkalmakat, ad egy-egy esélyt, ahogy adott Jobbnak és ad minnyájunknak. És ezért olyan fontos ez a kiáltása a Bibliának, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsitek meg a szíveteket, hanem mondjátok ki, amit aztán kimondott az az ember abban a bizonyos alkoholista körben, hogy igen, én alkoholista vagyok, de Jézus szabadításában szeretnék élni. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek ki meg magatokat, hanem tárjátok oda a valóságot. A valóságot Isten elé. Megismeritek a valóságot, és a valóság szabadokká tesz titeket, mondja ugyancsak az Úr Jézus. Szenteljük oda az akaratunkat neki. Csak jót találunk a szándékai és a cselekedetei között. Ezt vigyük haza. Jézus Krisztus cselekedetei és szándékai között csak jót találunk. A Bibliában is, és ma is ugyanaz ő, tegnap és ma is mindörökre. Jó szándékú és jó cselekvő, Isten fiú, aki közben jár értünk. Bíz benne, teljes szívvel most, és mind örökké. Amen. Énekszóban feleljünk testvérek a hallott igére. A 482. dicséretünk 5. versével, 482. dicséret 5. verszakát énekeljük. Természetünket ne hagyjad követnünk, akaratodat építsed mi bennünk. Imádkozzunk! Édesatyánk, olyan jó református őseinkkel ezzel a régi nagyváradi énekkel együtt énekelni, hogy add, Urunk, hogy akaratodat hadd kövessük. Köszönjük, hogy mindezt lehet, hiszen a te teljhatalmú akaratod áll a háttérben, amellyel eldöntötted, hogy mégsem fog elveszni az emberiség. Nem fog mindenki, Ádám és Éva, önként választott börtönében, bilincseiben élni, a sátán akaratának cselekvését végigkövetni, hanem lesznek, akik a döntő pillanatokban jó döntéseket hoznak. Köszönjük, Urunk, hogy választó akaratot adtál nekünk. Segíts meglátni az elkészített pillanatokat, órákat, amikor választhatjuk és választanunk kell a te igéd igazságát, akkor is, hogyha az nagyon rút képet mutat rólunk, hadd válasszuk az igazság kimondását, ez vagyok, Uram, ez vagyok nélküled. És hadd válasszuk a te kegyelmed megragadását, mert mindaz, aki megvallja bűnét előtted, azt te megtisztítod és megszabadítod. És mindaz, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, az megmenekül. Köszönjük, Urunk, hogy ez a három akarat nincs egy szinten. A te akaratod mindenek fölött való. Segíts leleplezni a sátáni fortéit, a sokféle hazugságot, csúsztatást. Segíts nemet mondani arra, és segíts, hogy a saját akaratunkat alázatosan kezeljük, és soha ne azzal dicsekedjünk, hanem mindig a te döntéseiddel, a te akaratoddal, a te hatalmaddal és a te szereteteddel. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, dicsőítünk téged teljes szívünkből ezen az alkalmon, és köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük Jobb életének csodálatos példáját, aki így ismerhetett meg téged, mint jó akaratú Istent. Kérünk, vezess tovább, hadd legyünk mások számára is a te jó akaratodnak eszköze. Hadd tegyünk bizonyságot arról, mindarról, amit tőled tudunk, amit rólad megismerhettünk, hogy hirdethessük a te szent és teljhatalmú akaratod az egyetlen jó, amire érdemes életet építeni. Áld meg szolgálatunkat, küldetésünket a családokban, családjainkban, a gyülekezetben, óvodánkban, iskolánkban, az anyaszentegyházban, mindenütt, ahol segítségül hívnak téged, Úr Jézus Krisztus. Áld meg a mi népünket, nemzetünket, határainkon belül és kívül. Te könyörgünk azokért a nemzetekért, ahova küldesz, ahova állítottál. Hadd legyünk bizonyságai a te jó akaratodnak, és annak, hogy jó dolog a saját akaratot a tied alá rendelni. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, kérünk külön, hogy gyógyítsd betegeinket, kérünk, vigasztald gyászolóinkat, légy mellettük, áld meg őket, hadd tudjanak beléd kapaszkodni, és jó akaratodként elfogadni azt is, a te döntésedként elfogadni, hogy szerettüket elhívtad ebből a látható világból. Így kérünk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket, Urunk, hűséges szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Befejezésül énekeljük testvérek a 487. dicséretet, a 487. dicséretünk 5., 6. és 7. versét. Az 5. vers így kezdődik: reménységgel ruház fel, ördög tőrébe ne essem.